Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Az érdekes emberekről szóló magazinunkban ma Vince István lelkész úrral, tanár úrral. Majd eldöntjük a beszélgetés végére, hogy melyik az igazabb. Szóval, hogy veled beszélgetünk. De azért van ebben a bemutatásban egy csavar, mert így, hogy Vince István, így nem sokan ismernek. Úgy viszont, hogy színe, úgy viszont megszámlálhatatlanul sokan, hajdani kollégák, diákok. És hát abból az alkalomból beszélgetünk, hogy idén ünnepli a Szilágyi Áron gimnázium 30. a legújabb kori történelmének a 30. évfordulóját. Sokszor szembesül az ember azzal, hogy volt sok száz évvel ezelőtt egy kezdet, aztán valami megszakadt, és aztán indult egy teljesen új. Te ennél az újra indulásnál ott voltál, vagy majdnem ott voltál, kicsivel később kapcsolódtál be ebbe a munkába. Arra kérlek, hogy mesélj magadról, és mesélj arról az első időszakról.
Köszönöm a lehetőséget és a megszólítást is, nagyon jól esik ez, és a nem olyan régen szervezett szép iskolai és intézményi ünnepélyre is írtam egy kis visszaemlékezést, és akkor úgy nagyon sokat dolgoztam ezzel az érzéssel, hogy mi is volt itt a Szilágyiban, ki is voltam én itt, mi mindent tudtam itt odaadni magamból, a munkámból, a szakmaiságomból. Az érintettségem az ennél régebbi, 81 és 85 között ide jártam a Szilágyiban, mint halasi gyerek. A szüleim jó tanácsára az egészségügyi szakközépiskolát választottam, ami most diák otthon, az volt valamikor az EÜ szakközép, és ott tanultam 4 esztendeig. A szüleimnek az volt a meglátása, hogy ha ide járok, akkor szakmám is lesz, meg érettségim is. Ők mind a ketten az egészségügyben dolgoztak, a bátyám akkor már másodéves volt itt az EÜ szakközépben, és mondták, hogy ha akarok dolgozom, egészségügyben ott mindig lesz szükség, ha akarok, akkor tanulhatok tovább. És amikor itt leérettségiztem és a teológiára felvételiztem, akkor sokat morfondíroztam azon, hogy minek tudok én egészségügyi dolgokat, kórház, betegek, és aztán rá kellett jönnöm, hogy a lelkipásztori hivatás egyik legszélesebb sávja az elesett ember, a beteg ember, a kórházban lévő vagy a kórházból hazajött ember, és hogy előbb-utóbb mind oda találunk, és így otthonosan mozogtam ezekben a körökben, később mint kórházi lelkigondozó is. Úgyhogy a Szilágyi gimnázium nekem ilyen szempontból egy kicsit az otthonom is lett. Amiben most élek, az a Kiskumajsán működő Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény. Ez egy akkora szervezet 5 telephelyjel, ami 130 dolgozót foglalkoztat, és közel 500 fő ellátottat érünk el. Ez kezdettől fogva 2011-től kapott önálló lelkészi státuszt, decemberben lesz 7 éve, hogy dolgozom. Így aztán azt tudom mondani, hogy az egész életutamat végig kíséri. Ez az elesettség, a kórházban léttel, az elgyöngülés, a nehéz időszakok, és ebben ilyen fényes, különös napfényként süt be számomra az a gimnáziumi közel másfél évtized, amit itt tudtam tölteni a Szilágyiban, mint tanár, vallástanár, osztályfőnök. Sokat jelent ez számomra. Igazából a tanárlét vagy a tanítói lét, ami az én sajátos tulajdonságommá vált, ez most sem köszönt el tőlem. Mielőtt itt elkezdtük volna a riportot, meséltem, hogy az idős emberek között is vetítek, meg PowerPointot készítek, meg gitározok, meg bejátszásokat készítek, igyekszem tanítani őket. Van, aki azt mondja, hogy a nemes, vagy kevésbé, így mondom, a teljes önkormányzattal rendelkező emberek között tanítás néha feleslegesnek tűnhetne, én ezt rá szoktam bízni a Jóistenre, hogy majd ő tudja, hogy hova mennek ezek, de nem nagyon tudok elszakadni ettől a habitustól, hogy szeretek tudást átadni, meg általam megtapasztalt meggyőződés és hit igazságokról szeretek tanítani. A mostani valóságom, ezt írtam is abban a beszámolómban, az, hogyha valaki megkérdezi, hogy mi hiányzik az életemből, azt szoktam mondani, hogy az ifjúság. A diákság, az a reményteli és jövőt látó és tervezgető emberközösség, aki között nagyon jó volt lenni, és nagyon jó is lenni, azt gondolom máig. Olyasfajta felkészültséget igényelnek az embertől, tőlem is mindig azt igényelték, hogy merjek velük egy úton járni. Én ezt tapasztaltam még, hogy az emberek nagyon szeretik, ha valaki bátran melléjük áll, és elkezd velük sétálni. Sok esetben vagy helyzetben magukra hagyott emberek egyfajta segélykiáltása, ami megszólal ebben, hogy ne hagyj magamra. Mint osztályfőnök, majd erről még fogok később beszélni, voltam, és a szülők 12. fél évkor engem kérdeztek, hogy jaj, tanár úr, mi lesz ebből a gyerekből? Mondom, hogy én tudjam. De ebben benne volt az, hogy hát hiszen maga van vele. szülei vagyunk, dolgozunk, ellátjuk a Maslow piramis alját, úgy biztosítjuk neki a szükségleteit, de onnan föntebb, ott mit, az mégiscsak egy iskola, mégiscsak az a fajta intézmény, ami ezt a diákot, vagy ezeket a diákokat, akik ide bejöttek, képesek voltunk lépésről lépésre kísérni. Számomra óriási öröm volt ezeket a fejlődéseket követni, látni. Sose feledem el azt az első gólyatábort, amiben én részt vehettem, ahol a kisdiákok a tábortüzet körbeállták, aztán miután elunták a tüzeskedést, akkor egyszer csak kicurikoltak, és az egyik őjük a Bognár Éva igazgató néni ölébe ült, mint az anyukájájéba. És ekkor jöttem rá, hogy aha, itt nekünk másnak is lenni kell, nem csak tanárnak, nem csak tudás átadónak. Nekünk még egy 8-osztályos diákot az ölünkbe kell venni. Azért ezek nagyon fontos lépések, azt gondolom, hogyha tanításról, oktatásról, meg a személyes életútról beszélünk. Ezt nem szeretném elfelejteni, ezt a fajta mozzanatot, hogy az emberek nem csak az én ölembe, nem csak más tanár kedvességébe szeretnének bele huppanni, ha lehet ezt így mondani. A mi hivatásunk az volt, hogy tudjuk, hogy az Isten is ilyen velünk. Hogy amikor curikolnom kell, eluntam az élet nagy tábortűzét, akkor egyszer csak curikolok, és az ölébe vesz engem.
Jó téged hallgatni, és úgy gondolom, hogy amíg ilyen egy iskola meg a nevelőtestület, addig van értelme ezt csinálni. Ha ezt elveszíti, akkor lehet, hogy még gördül a szekér, de nagy kérdés, hogy merre meg meddig. Kedves hallgatók, pár percnyi zenehallgatás után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Vince István lelkészúrral beszélgetünk. Hétköznapi nevén, vagy igazi nevén, címével. 13 évet volt alkalmad itt lenni ebben az intézményben. Ahogy visszaemlékszem a szavaidra, mikor előkészítettük ezt a mai beszélgetést, akkor azt mondtad, hogy ne beszélnél szívesen a szíved csücskéről. Szóval ez alatt a 13 év alatt mit láttál, és hogyan alakult ennek az intézménynek a sorsa?
95-ben kerültünk vissza Kiskunhalasra, előtte Harkányban szolgáltam, mint gyülekezeti lelkipásztor. Akkor indult el, előtte 2 évvel, hasonlóan a Sziládihoz, Pécsett, a Pécsi Református Gimnázium, akkor még a Kodály Gimnázium szervezésében. Akkori Esperes Peterdi Dániel, meg egy kitűnő tanító, sajnos ma már nem él, Nagy Péter volt komlói lelkész, hívtak meg, hogy fiatal vagyok, meg agilis, és akkor menjünk és tanítsuk ott a diákokat. Vödecs Pált idézem, ilyen vázalathajtós biciklis megoldással tanítottunk, mert se hittankönyvünk nem volt semmi. Ez egy szomorú dolog, majd erről mindjárt kicsit többet beszélek. De lényeg az, hogy megszerettem. És akkor magamban mondtam egy ilyen fohász, hogy uram, de jó lenne, ha az életemből csak egy 10 évet taníthatnék. És amikor ez az imádság így elhangzott, rá néhány hétre megérkezett a halasi gyülekezetnek egy levele, hogy szívesen hazahívnának, hogy mondjam el, hogy mit csinálunk, merre vagyok. Halasról több ifis is lett teológus és lelkipásztor, és néha hazahívtak bennünket beszámolni. Minket támogattak anyagilag is, meg nyilván mint gyülekezet. És eljöttünk haza a feleségemmel, és prédikáltam, talán eljutunk a presbitériummal, hogy mit csinálunk, hogy csinálunk, és egyszer csak Vödes Pál későbbi kollégám azt mondta, hogy úgy gondoljuk, hogy akkor tényleg szeretettel meghívnánk ide Halasra intézeti lelkésznek, és így beleizzadtam a székembe, hogy engem, hogy hát mi Harkányban, hát nem olyan régen költöztünk oda, hogy 3,5 éve voltunk ott, rengeteg menekült, akkor ment a délvidéki háború, gyerekek születtek, sok mindenre gondoltam, csak arra, hogy mi költözzünk, meg nekem volt egy ilyen vallástanári megbízásom már ott a Pécsi Gimnáziumban. És amikor ez a beszélgetés megvolt, utána Kákonyi Ferenc, a gyülekezet kántora elhívott hozzájuk. Sokat jelentő módon behívott a belső szobájukba, becsukta az ajtót, és azt mondta, hogy Cine, nektek ide el kell jönni. Csak ezt szeretném mondani. És ezt mondta olyan mérhetetlen komolysággal és hittel, hogy én úgy jöttem ki a szobából, hogy fogom elmondani a feleségemnek, és hogy fogom elmondani a Harkányi Presbitériumnak, hogy mi el fogunk jönni. Éreztem amögött, a mondat mögött a megimádkozott szavakat. A Feri nagyon régi igehallgató ember, mint kántor, minden Isten tiszteleten ott van, nagyon mélyhitű embernek ismertem meg, és azt mondtam, hogy ez egy olyan szó, ami ráerősít arra a délelőtti kérés, amit a presbitérium mondott. És ez történt meg, ez ugye 94-ben volt, és 95 nyarán költöztünk, engedtünk ennek a hívásnak. Akkor a gimnáziumban még nagyjából 20 fős tantestület volt, és közel 200 diák, tehát nem voltunk túl sokan, néhány osztály volt. Itt, amikor ide érkeztünk, akkor volt az a jeles esemény, hogy megkért Pali kollégám, hogy lennék-e egy osztálynak osztályfőnök, és mondtam, hogy persze, hát miért nem. És amikor jöttem be a tantestületbe, akkor csak a vállamat érintgették a munkatársak, hogy te elvállaltad őket. Nem, kik ezek? Miért csodálkoznak így? Egy fejcsóválva és sajnálkozó módon néztek rám. Aztán elkértem a naplójukat, és láttam, hogy pótlapok voltak beragazgatva a plusz osztályfőnöki kész szaktanárik miatt, hogy ez egy problémás osztály. Aztán kiderült, hogy ez egy nagyon jó osztály, kamaszkori problémáik voltak, és minden egyéb, ami egy 15-16 éves diáknak problémája. Végül is egy nagyon jó barátság és szép befejezése lett ennek az osztálynak, és nagyszerű emberek lettek belőlük. Visszatérve az iskola szervezéséhez, minden új volt, és mindent kezdtünk kipróbálni. Nem volt semmi lebetonozva, nem volt semmi kőbevésve, nem voltak komolyabb hagyományaink. Nem voltak olyan szokásrendek, amelyek ma már sajátjai a Szilády gimnáziumnak. A házirend alakulóban volt, a fegyelmezési és egyéb rendek, a diákságra vonatkozó dolgok is mind ott, nemhogy kitaláltuk, ott alkottuk meg, mert ez nem ötletszerű volt, hanem az élet alakította, és én nagyon-nagyon élveztem, hogy szabadon mozoghatunk ezekben a dolgokban. És látványos és nagyon szép volt az a fejlődés, ami aztán következett. Évről évre többen jelentkeztek, a tantestület is változott, aki nagyon nem idevalónak érezte magát, el tudott menni, föl tudott innen állni, aki pedig nagyon ide vágyakozott, ide tudott jönni. Kialakultak a munkakörök, kialakultak az épületek, évről évre osztályokat újítottunk föl, évről évre tantermeket, székeket, nagyon sok munka volt bele, nagyon komoly, odaadott energiák teremték meg azt, amikor én elmentem minden, akkor 54 fős tantestület volt, és 510 diák. És ez azért egy nagyon komoly jelzés, hogy közel háromszorosára nő egy diák létszám ennyi év alatt, és ennek a fejlődésnek a szemtanújának lenni különös ajándék, és nagyon hálás vagyok érte.
Én meg egy kicsit azon gondolkodom, hogy miért nem 20 évért imádkoztál. De hát ez maradjon a te, meg a jóisten titka. Én csak annyit mondok, hogy zene következik, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel a hallgatókat, Vince Istvánnal beszélgetünk. A Szilády Áron gimnázium ízig-vérig református gimnázium volt, és aztán egy kis kihagyás után, néhány évtized kihagyás után ismét az lett. Itt értelemszerű és természetes és helyén való a hitoktatás, hát ebben neked oroszlán részed volt, erről is szívesen meghallgatunk.
Valóban azt lehet mondani, hogy a szívem csücske lett a hitoktatás. Feladatom is volt, Kiskunhalason működő református egyházközségben nagyon sokáig volt erre egy külön státusz. Amikor államosították az iskolát, akkor Pacolai Pista bácsi volt az utolsó hitoktató, aki még itt tanított, utána őt is fölállították, és el kellett hagyja az intézményt. Úgyhogy sok idő után valóban én voltam az első ilyen főállású vallástanár a református gyülekezet részéről ide delegálva. Nem járt gyerekcipőben a hitoktatás, hiszen az egyház akkor is tartott hittant, amikor nem voltak iskolái. Gyülekezeti hittanoktatás volt, hétvégéken, szombaton, vasárnap, gyerekórák, vasárnapi iskolák, egyebek. Most ezt intézményesíteni és bejönni és órarend szerint tanítani, ez egy különös kihívás volt. Amit én látok, azóta más is elmondta már nekem kicsit szomorúságom, hogy nem volt annyi profétai látás bennünk az egyházban, hogy erre készültünk volna. Valahogy nem hittük el sose, hogy lesznek újból iskoláink. Nem voltak hittankönyvek, ha volt is, azok nagyon kezdetlegesek voltak. Mindenki azt tanított nagyjából, amit szeretett volna, vagy amit fontosnak tartott. Ez akkor derült ki, amikor mentünk ilyen bibliaismereti versenyre, vagy ilyen hittanversenyekre, meg lelkészek egymással találkoztunk, hogy te miből tanítasz, én ebből, az mi? És tudtuk, hogy nagyjából ugyanazok vannak benne, de hogy hiányzott ez a fajta strukturált tanítási lehetőség. Úgyhogy itt magunknak találtuk ki. Ugyanilyen meglepetésszerű volt ez a katolikus egyház részéről is, pedig ott azért volt egy kicsit több iskolát hagytak meg nekik, mint nekünk, és jöttek a plébánosok és munka és gyülekezeti szolgálat mellől, és próbáltuk itt megalkotni az iskolában azt, hogy rendszeres heti két órában, 36 héten keresztül meg legyenek tartva a hittanórák, és hogyan osszuk szét, hol lesznek a termeink, ki mit tanítson, ki mit ne tanítson. Miket tanítsunk azokban a felszabaduló órákban, amikor szabadon választott módon vagyunk jelen. Hogyan legyenek az ünnepségeink, melyik templomban legyen húsvét, pünkösd, karácsony. Nagypénteken egy katolikus pap tud-e már húsvéti prédikációt mondani, vagy nem? Milyen ornátusban legyen? Kell-e urvacsoráznia mindenkinek, vagy csak aki konfirmált, aki nem konfirmált, hogy fog majd? Nagyon-nagyon sok minden ki kellett találjunk, hogy működjön. Aminek örülök, hogy egy nagyon komoly és jól együttműködő felekezeti hitok kutató csoport állt össze. És ez olyan szinten, hadd idézek Hozdik Zsoltól, most Tompai plébánosunk, vele sok időt tanítottunk együtt, egyszer átölelte a vállamat, és azt mondta, hogy Cine, tök jó iskolát csináltatok nekünk. Mert hogy abban az időben volt 200 katolikus diák, meg 150 református diák. És azt mondta, hogy ilyen jó szervezetten, ilyen odaadó módon, szabadon tanítani egy másik iskolában, református, egy katolikus embernek, ez akkor nem volt magától értetődő. A hitoktatás másik kérdése volt az osztályzás. Hogy akkor hittant hogy osztályozom le? És itt van ez a klasszikus mondat, lehet-e ötösre hinni? Mert hogy az ember ezen elneveti magát, hogy hát az hogy lehet, hogy egy imádságot leosztályozok, vagy mi, és akkor szét kellett választanunk, hogy vannak tényanyagok, tanulható dolgok, bibliaismeret, egyházismeret, dogmatikai ismeretek, etikai ismeretek. Ez elég gazdag, mondhatni, talán az egyik leggazdagabb tudományág, és a teológia, egyházi ének, egyházi zene, hogy akkor ezekből mi az, amit kérünk, mi az, amit számon kérhetünk, mi az, amit tényleg, mint tudás számon kérhetünk a diákoktól. Nyilván nem azt osztályoztuk le, hogy milyen szépen imádkozik az osztály előtt, vagy hogy úgy viselkedik, hogy erre én ötöst adjak. De mondjuk az is jó volt. Azt is jó volt látni, hogy van, akinek az életére ez komolyan hat, és nagyon komolyan veszi. Volt olyan diák, jelenleg az gimnáziumot igazgatja, aki a hátsó padból beült az első padba. Volt olyan diák, akinek az apukája fölhívott, hogy tanár úr, az én gyerekem nagyon sokat olvassa a Bibliát, mondja, ebből nem lesz gond. És akkor nekem ezt meg kellett magyarázni, hogy ez nem gond, és hogy ez vegye úgy, mintha magyar könyvet olvasna, vagy töri könyvet olvasni, ezt tanulmányozza, ezt tanulja. A mi titkos vágyunk mindig az volt, hogy azok a diákok, akik a mi hittanóránkon részt vesznek, azok összetalálkozzanak az Úr Jézus Krisztussal, az evangéliummal, és amikor majd később pályát választ, társat választ, életmódot választ, akkor az, amit itt tanult, az elkezdjen ráhatni, hogy az legyen egy ilyen vezérő elv az életébe, és ezért nagyon sok mindent megcsináltunk. És hát ha valaki bejönne és végiglapozná a naplókat, akkor azt látna, hogy hittamból a diákok jelentős része ötös volt. Ez egy ajándék volt részünkről, hogy örülök, hogy itt vagy, hogy jó, hogy itt foglalkozunk. Én a Szűcs Ferenc professzor úrtól tanultam azt, hogy ha egy diák kérdez, akkor én összecsukom a naplómat, meg az órai előadásomat, és téged ez érdekel? Akkor beszélgessünk erről. Na ki mit gondol? Én igen gyakran körbe rakattam a székeket az osztályteremben, hogy ne egymást tarkóját lássák, hanem körbeüljünk, és úgy tanítsunk egymásnak. Hittan oktatásnak valóban volt egy ilyen ajándéka is, hogy én biblia ismereti verseny, és akkor nagyon sok diák fölkészült, és én el tudtam velük menni, és volt, hogy meg is nyertük. Szőke Dóráikkal, most az ő neve jut hirtelen az eszembe, Pécset, és volt egy ilyen jutalma, hogy az, amit ő tud, azt igen magas szinten fogják értékelni. Számomra, ami így a koronája lett a hitoktatásnak, hogy sokan érettségiztek belőle. Választhatott volna más tantárgyakat is a választható tárgyak közé, és azt mondta, hogy a hittant szeretné választani. Nem könnyű tárgy a hittan, nem csak mese-mese-meskete, sok régi történetten, nagyon sok rétű tudást kellett fölhalmozni, de azt mondták, hogy én ezt választom, mert ezt megszerettem, ezt tudom, ebből mindig ötös voltam. Nekem ez egy nagyon komoly visszajelzés volt, és igazi ajándék.
Már csak én teszem hozzá, hogy azért lehet a hajdani diákjait közül egy néhányan megtanultak ötösre hinni a későbbiekben, de hát ez majd kiderül. Kedves hallgatók, pár percig ismét zenele következik, de jövünk vissza.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió hallgatóit, Vince István tanárúrral, nagy tiszteletű úrral beszélgetünk. Itt a legvégén megpróbáljuk valamiképpen összefoglalni ennek az intézménynek a életéből azt a szakaszt, amiben te is részt vettél. Azért vannak még itt is gyöngyszemek, hallgatunk.
Örülök neki, hogy erről is lehet beszélni, hiszen a számomra hitoktatásnak az egyik leghosszabb távú célja, beszélgettünk rövid távú célokról, hogy jó órák legyenek, hogy a hittan épüljön be a tantárgyak közé, hogy azt is lehessen osztályozni, abból érettségiztek is, ahogy mondtam az imént. De a titkolt vágyam az volt, hogy ezekből a gyerekekből, diákokból, későbbi felnőttekből valahogy legyen gyülekezetüket szerető keresztjén ember, bárhol is éljenek ebben a nagyvilágban, hogy legyen számukra ez egy a magától értetődőség. És ami egészen különösen működött itt, és azért nagyon hálás vagyok az életemben, hogy egyszer csak elkezdtek ifire járni, azaz a gyülekezeti ifjúsági bibliórára járni gyerekek. Egy esztendeig négyen voltak. A két morvai testvér, a Szűcs Elvira, meg a Bödecs Panka. És jártak, és egyszer csak elkezdtek jönni barátok, barátnők, osztálytársak, és akkor megindult, ezt úgy hívják, hogy a tömegvonzás szép ajándéka. A gimnáziumi osztályból a 20 vagy 25 főből már 15 jár ifire, akkor a maradék is eljön. És elkezdtek jönni. Jöttek, úgyhogy ketté kellett szedni az ifit. Egyik része pénteken, a másik része szombaton volt. Mind a mellett, hogy ők hétfő reggel állított heti két hittanóra, és eljöttek még bibliaórára, és egy jó része vasárnapi istentiszteletre. Azaz ötször voltak egyházi hit, biblia, ifjúság, ének, ima közegben. Ez szerintem egy nagyon-nagyon komoly dolog. Ha valaki ennyi nyelvórát tanulna 8 éven keresztül, a felsőfokú nyelvvizsgát kéne tegyen. Végtelenül hálás voltam akkor is, és ma is az vagyok, hogy mertek belelátni a gyülekezeti életbe, merték megnézni, hogy mik ezek, és megértették azt a legtöbbőjük, hogy a gyülekezeté az iskola, és hogy a gyülekezet, amikor iskolát épített anno, akkor azért építette, hogy ott az ottani tanulók, azok előbb-utóbb hitvalló, jelen esetben az én esetemben reformátusok legyenek, Zsolt atya hitvalló katolikusokat akart, Katona Béla hitvalló baptistákat akart, Honti Irénke hitvalló evangélikusokat akart. Ez lesz majd egy nagyon hosszú távú ajándéka. És nekem megadatott az, hogy járnak hozzám vissza volt diákjaim, eskessem őket, kereszteljem a gyerekeiket, szolgáljak. Épp most vasárnap az egyiküknek az apósát búcsúztattam el, mert hogy visszanyúlnak ehhez az élményhez, és nekik ez fontos, és ez az életüknek a része lett. Történethez hozzátartozik minden esetre, hogy nem elvárás szintű ez. Nagyon sokszor hallgattuk azt, akár presbitérium részéről, hogy hol vannak a fiataljaink, hol vannak azok, akikért az iskola működik, akik között hitoktatást végzünk, és én nekem meg kellett tanulnom a türelmet, hogy azok az idősávok, amelyek az életünkben nyílnak, nem mindenkinek egyszerre nyílnak. Van, aki 18 évesen hívővé tudott lenni, és nagyon örülünk neki, és végtelen hálás vagyok érte. De lehet, hogy valaki 40 évesen fogja használni mindazt, amit itt tanult, és mindazt, ami a Sziládi gimnáziumban az élete része lett. Ezt kivárni. Szoktam mondani, hogy a Jóistennek nincs karórája, nem fog kopogtatni majd, hogy gyerünk. Meg fogja őket szólítani ott és akkor és ahol kell. Ami az én Sziládi gimnázium meg egyházközségi létemnek a vége volt, elváltunk, eljöttem innen. Viszont ami egészen különös dolog, hogy már Kaposváron dolgoztam, mint kórházlelkész, akkor a felnőtt oktatásban lévő diákok hívtak föl, hogy tanár úr, egyháztőri tételsor van-e magánál? Úgy néz ki, hogy az a fajta személyes emberi kötődés az mégiscsak kitart. És ez ismét a gimnázium ajándéka, ismét annak a lehetősége, hogy itt emberekhez közel lehet kerülni, hogy itt többről van szó, mint tudásátadásról, kötődésről, kísérésről, annak a lehetőségéről, amit az elején mondtam, hogy egyszer valaki curikolni kezd, akkor talál egy olyan kedvességet, talál egy olyan helyet, ahol biztonságban érzi magát. Azt gondolom, hogy ez igazi, hosszú távú ajándéka lesz ennek. A gyülekezetünk máig várja és hívja a halasi gyülekezet azokat, akik a Sziládi gimnáziumban járnak. Nem titkolt vágya az, hogy azok, akik itt vannak és hittan tanulnak, azok előbb-utóbb oda találjanak, és előbb-utóbb gyülekezeti tagok legyenek, meg presbiterek legyenek, de ennél sokkal fontosabb, hogy hívő emberek legyenek, hogy imádkozni tudó emberek legyenek. És ne csak a zuhanó repülőn kulcsolja össze a kezét, tehát ne csak akkor, amikor valami életkrízis, kihívás van, hanem akkor is, amikor az életében háladásra van szükség, amikor valami szép dolgot lát meg, és azt rácsodálkozik, hogy ja Istenem, ez de szép, akkor tudja azt, hogy ezt itt tanulta, hogy tőlünk látta el, és ebben az iskolában ezt az ajándékot kapta. Úgy gondolom, hogy ez, amit én is képviseltem, ez a hitoktatás része nem csak egy szegmense annak a sok mindennek, amit itt tanulunk, úgy gondolom, hogy ez egy olyan kosár, amiben bele lehet pakolni aztán minden más stúdiumot. Azt gondolom, hogy az ember, aki él, annak van egy nagy, mély világlátása, hite, amiben hisz, és ahhoz képest méri minden más tudását, családját, az elfoglaltságait, az életről alkotott képét, ebben viszi tovább. Engem szoktak kérdezni emberek, hogy és akkor én miben hiszek, én mint lelkész, és én mondtam, hogy el tudom mondani, hiszek egyet, és egy csomó hitvallásom van, és azt tudom mondani, hogy én hiszek abban az Istenben, ki irgalommal és szeretettel nézi ezt a világot, és mellénk szegődik, és olyan alázatos, hogy az ajtó előtt áll és zörget, és ami kinyitjuk, ő belép, és én tudom, hogy ő mindig ilyen is marad. Ebben ad nagyon sokat a hitoktatás, hogy ha valaki tud is, tanul is, és nagyszerű ember lesz belőle, tudós, kétkezi munkás, bármi, de ez a hit, ez értelmet fog adni a mindennapjainak, és ebben fog majd tudni eligazodni. Bízom benne, hogy ami ma itt a gimnáziumban van, meg amit visznek tovább, aztán érdemes utódok, ugyanezt fogják képviselni hosszú távon.
Én a magam részéről meg tudom ígérni, hogy amíg én itt vagyok, addig igen. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Jó volt veled visszaemlékezni. Jó volt, hogy vezettél ebben a visszaemlékezésben, inkább így fogalmazom. És hát a hallgatók nevében is a Jóisten áldását kívánom a mostani életszakaszodra, mindarra, amit akár lelki pásztorként vagy lelki gondozóként végzel egy másik területen. Hallgatóknak pedig jó szívvel ajánlom a figyelmükbe, hogy hallgassák meg ezt a beszélgetést, mert sok olyan, akár a fiataljainkra, gyerekeinkre, unokáinkra, vagy éppen az egyházközségre vonatkozó, mély és fontos gondolat van, ami eligazítást, tanácsot adhat a jövőre nézve. Köszönjük szépen a figyelmüket, szép napot, jó rádióhallgatást mindenkinek!
Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit!